Ábrahám Katalin vagyok, most Rakoncai Éva rám bízta a műsorvezetést, és sajnos Nórát nélkülöznünk kell, Nagy Nórát, és köszöntöm a technikai pultnál Szálás György kollégát is. Ma egy olyan alkalom lesz, hogy egy kiadvány adja a műsorunknak a témáját, mely kiadvány most már az utóbbi 4 évben, minden évben megjelent. A címe az Időkielei című kiadvány, és igazából nem azért vettük most ezt górcső alá ezt a kiadványt, amúgy minden évben nagyon jó gondolatokat és cikkeket tartalmazott, hanem azért, mert a címe most, illetve az alcíme az Erények a közéletben kérdőjellel újra néven nevezzük, és az erényekről szól ez a kiadvány. Az Időkielei kiadványt most már ugye 4. alkalommal 3 jelentős szervezet, akik létrehozzák, a professzorok Batthyány köre, a keresztény értelmiségiek szervezete és a Magyar Polgári Magyarországért Alapítvány. Az idén nem csak ugye a könyv jelent meg, hanem rendhagyó módon egy film is készült, amit az Urániában mutattak be április 25-én, és volt egy záró konferencia is ennek a könyvvel kapcsolatosan. Abban a szerencsében van részünk, hogy a professzorok Batthyány körének az elnöke, professzor Nárai Szabó Gábor bekapcsolódik majd az adásunkba, és vele együtt fogjuk átbeszélni ezt a könyvecskét. Ami miatt nagyon megörültünk, amikor ezt megláttuk, mert hogy az erények ilyen, tehát úgy is mondja az egyik szerző, hogy nagy bátorság kell elővenni, és az erényekről a 21. században nagyobb nyilvánosság előtt beszélni. De ugye, aki minket ezt a műsort hallgatja már évek óta, az tudja, hogy nekünk ez egy nagyon szeretett témánk, mert hogy egy külön tantárgyunk is volt a 4 sarkalatos erényről, illetve a 3 isteni erényről. Úgy gondolom, hogy talán már üdvözölhetjük is professzor urat a vonalban.
Jó estét kívánok!
Nagy szeretettel köszöntöm, és nagyon örülök, hogy elfogadta megkeresésünket, hogy ebben a késői órában is élő adásban rendelkezésünkre áll. Éppen arról beszéltem a hallgatóknak, hogy mi, akik itt a keresztény közgazdász műhelyként 2 hetente már évek óta a hallgatóknak mindig érdekesebbnél érdekesebb témákról próbálunk beszélni, és a ketek képzést már szinte nincs is olyan alkalom, hogy ne említenénk, és ott épp most mondtam, hogy ugyan egy külön tantárgyunk volt nekünk, amiből vizsgáztunk is, ami az erényekről, illetve Akinói Szent Tamás erénytanáról szólt, és ezért volt már jó néhány adásunk, amikor az erényekről, sarkalatos erényekről beszéltünk, és ezért nagyon örültünk, amikor megláttuk ezt a kiadványt, ezt a könyvet, és elsősorban én most azt kérdezném professzor úrtól, hogy jött a bátorság, meg az ötlet, hogy az idei kiadvány az erényekről szóljon?
Hát a történet már majdnem 4 éves, amikor a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége osztja az Oltán vezetésével, akkor még ő volt az elnök, egy olyan, hogy mondjam, vágyának adott hangot, hogy véleményt szeretne nyilvánítani a magyar közállapotokról, és valamennyire hát föl szeretne mérni az idők jeleit, vagyis azt, hogy kicsit egyszerűen megfogalmazom, merre az előre, hogyan állunk, és mit kellene csinálni. Bevonták ebbe a munkába a Magyar Polgári Együttműködés Egyesületet is, és a professzorok Batthyány körét is, és akkor az első, mondjuk úgy, hogy eredménye a munkánknak egy füzet lett, amiben különböző témákban összefoglaltuk az elképzeléseinket. Ez beleilleszkedett abban a sorban, amit az egy igazságosabb és testvériesebb világért címmel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia készített 1995-ben, hogyha jól emlékszem, majd 10 év múlva a Szent István terv, amit a Batthyány kör jegyez, és ilyen módon hát egy ilyen folyamatos értékelés és iránymutatást próbáltunk megtenni. Az első füzetet Orbán Viktor miniszterelnök úrnak átadtuk egy konferencia keretében, és úgy gondoltuk, hogy folytatni kell a munkát. Egy következő füzet is készült, részletesebb tanulmányok. A közben beérkezett véleményekkel, egy országjárás, amikor szembesítettük a politikusokat a véleményünkkel, és megfelelően megvitattuk ezeket, és egy jó éve Osztia Zoltán atya felvetette, hogy most át kéne gondolni ezt az egész dolgot, és meg kéne próbálni a mi véleményünket a 4 sarkalatos erény köré csoportosítani. Hát ez nagy gondolat volt, az eredményt azt itt láthatjuk, illetve foghatjuk a kezünkben egy füzet formájában.
Hát igen, és ez most nekem abban a szempontból is rendhagyó volt, hogy a korábbi kiadványokban voltak fejezetek, annak volt egy-egy szerzője, és akkor tényleg ilyen tanulmány formájában jelent meg. Ez viszont, hát mint egy kézikönyv tulajdonképpen, tele van jobbnál jobb ötletekkel és aktualizálva üzenetekkel és elméleti megalapozással, még tényleg a Józsa Juditnak a kerámia is, mint művészeti oldalról is megalapozva, tehát egy borzasztóan hasznos szerintem bárkinek, tehát nem csak politikusoknak, hanem bárkinek, aki a kezébe veszi, igazán nagyon jó gondolatokat talál benne. Hogy, mert azt is lehet olvasni, hogy rengeteg szerző neve föl van sorolva, hogy mi volt a munkamódszer, vagy, mert hogy így most nem fejezetek vannak, amik egy-egy szerzőhöz csatolhatók, hanem hogy sikerült ezt létrehozni.
Hát a szervezetek, amelyeket említettem, annak a vezetői, illetőleg Matolcsi János és Pál Ákos, akik szervezői munkát végeztek, alkottunk mondjam így egy szerkesztőbizottságot, ahol hát kiagyaltuk, hogy a 4 erényhez 4 csapatot kellene össze verbuválni, és válogattunk ugye az ismerős szakértők közül, akiknek a keresztény elkötelezettségéről biztosak voltunk, és mindegyik csoportban 10-12 ember volt, összeültünk, és egy vitát rendeztünk, egy ilyen induló vitát, ami bizony 3 órát tartott az első alkalommal. Ezt filmre vették egyébként, azt majd el fogom mondani, hogy egy film is készült ebből az egész anyagból, aminek külön funkciója van. Nos, hát ennek a vitának a során nem nagyon kristályosodott ki túl sok dolog, tehát úgy sok minden elhangzott, de úgy nem láttuk még, hogy mi lesz ebből. És akkor fokozatosan hát talán most nem túlzás azt mondani, isteni kegyelemből ez formát öltött, és egy nagyon jó ötlet volt az, hogy pontokba szedtük a mondandókat, tehát ez Matolcsi János dicsérőjével tette fel ezt először, hogy egy-egy mondatban fogalmaztuk meg a mondandót, ami hazavihető, hogy ilyen amerikai hasonlatot használjak, és nem ilyen általános szakértői szöveg, hanem világos üzenet. Na most a munkának az eredményét három céllal foglaltuk össze, vagy próbáltuk összefoglalni. Ugye van ez a füzet, ami elkészült, ez egy íromány. A másik mű az nem a szerkesztőbizottságért, legfeljebb mi bíráltunk és véleményeket mondtunk, hanem Krisztis Dezső és a Stratkom Kft. Egy 50 perces filmet készített, amivel a erényeket egymás után, hogy mondjam, sorra véve bemutatta képileg azt, hogy mik ezek az erények, hogyan valósulnak meg a mindennapi életben, és a művészet, a sport, a mindennapi élet különböző jelenetei alapján egy azt hiszem sikeres művet készítettek, ezt az Urániában láthattuk talán 3 héttel ezelőtt. A harmadik mondjuk az része ennek a munkának pedig azt célozná, hogy akár a filmből egyes részleteket kiszedve, akár a füzetből néhány állítást kiszedve, ezeket akár az iskolákban 11. és 12. diákok erkölcstan, illetőleg etika órán megtanulhatnák, nem csak hogy megtanulhatnák, hanem megvitathatnák, ez sokkal fontosabb. És ezzel talán egyházi iskolákban el lehet érni, hogy ezt a füzetet segélyanyagnak használják.
Hát ez egy nagyon jó cél, és reméljük, hogy meg is valósul, mert nekem, amikor így elmélyedtem a könyvecskébe, akkor rögtön az jutott eszembe, hogy az egyház társadalmi tanítása, ami ugye nekünk a képzésünknek az alap egyik pillére volt, és talán a konferencián is elhangzott valamelyik előadótól, hogy abban az egyház társadalmi tanítás egy akkora kincs, egy kincses bánya, csak nagyon nehéz az emberekhez közel vinni, pedig tele van jobbnál jobb gondolatokkal, és mikor én ezt a kis könyvecskét olvastam, akkor arra gondoltam, hogy valami ilyesmi formában lehetne igazából közel vinni az emberekhez. Mert az alapvetések, amikor az erényekről részletesen, de tömören és nagyon érthetően összefoglalja a könyvecske, utána van egy ilyen mai napra is aktualizált rész, ami közel hozza az emberekhez ezt a témát.
Igen, ez ki is kristályosodott bennünk, és célunk is volt, hogy mai nyelvre fordítsuk le az egyház társadalmi tanítását. Sajnos azt kell mondanom, vagy hát ez nem is sajnos ez a dolgoknak a rendje, hogy az a fajta nyelv, ami régen ugye megerősödött, vagy gyökeret vert az egyházi ceremóniák szertartások révén, meg egyáltalán a szóbeszédben, az bizony a mai embereknek, nem csak a fiataloknak, már az idősebbeknek is idegen, és nem egyszer, hát egy kicsit, hogy mondjam, taszító is. Tehát csak egy példát mondanék, ha azt mondom, hogy krisztusi szeretet, mondjuk nem a Mária Rádióban, hanem más médiában, akkor a hallgatók vagy a nézők csak tátognak, és akkor nézik, hogy ez micsoda. Ha pedig viszont azt mondom, hogy a hajléktalanok gondozása, vagy a jótékonykodás, vagy akármi más, akkor már tudják konkrétan, hogy miről van szó. Úgyhogy fontosnak tartottuk, hogy olyan embereknek is érthető legyen a szöveg, akik nem tartják magukat hívőnek.
Igen, hát én azt hiszem, hogy ez nagyon jól sikerült megvalósítani, és nagyon jó, hogy külön kiemelt az egyes sarkalatos erényeknél, külön a gazdasággal összekapcsolódó gondolatok kiemelkednek, vagy a társadalmi jelenségekkel kapcsolatosan, úgyhogy tényleg nagyon tudjuk ajánlani a hallgatóknak, hogy próbálják megszerezni és beleolvasni, mert biztos, hogy nagyon hasznos lesz mindenki számára.
Köszönöm.
Nekem még különösen az okozott örömet, mert a Szapiencián én az igazságosságból írtam a szakdolgozatomat, úgyhogy örömmel olvastam itt most újra ezeket a gondolatokat.
Igen, erre csak még azt, hogy mondjam el, hogy az anyag az letölthető az internetről, a KÉSZ Keresztény Értelmiségek Szövetsége honlapjáról, az kesz.hu lapon, ha belép valaki, akkor meglátja, hogy hol lehet letölteni, és a füzet hát az 10 000 példányban készült el, ugyancsak a KÉSZ irodában, az Aladár utcában kapható, illetve, bocsánat, vehető át, tudni, ez ingyen van, ez nem került pénzbe.
Köszönjük szépen a hallgatók nevében is, és megkérdezem műsorvezető társ kolléganőmet, hogy ő is tegye föl a kérdéseit.
Szeretettel köszöntöm én is professzurat, és én is külön köszönöm, hogy ilyen késő órán tud velünk beszélgetni erről a témáról. Rakonca Éva vagyok, Katinak a munkatársa. Engem azért érintett meg már a bekezdésében ez a kiadvány, mert a 2008-as gazdasági világválságból indult ki egy gondolattal, ami egyébként újat mondott nekem, bár nagyon sok mindent olvastam erről, ezt nem hallottam még, hogy a Yunus Nobel-békedélyes közgazdásznak milyen értékes gondolatai voltak ezzel kapcsolatban, és arra meg talán büszke is vagyok, hogy ugye én is a keresztény közgazdás kurzusnak a hallgatója voltam, ott írtam a szakdolgozatomat, amelynek pontosan ez volt a következtetése, hogy nem a gazdaság szabályrendszerét kell megváltoztatni, az nem elég, hanem valamit az emberekben kell megváltoztatni, és ez nagyon visszaköszönt erre, amit ebben a kiadványban olvastam, hogy az ember önmagáról alkotott képe bicsaklott meg valahol, és ezért nem képes egy becsületes, őszinte, tisztességes, etikus gazdaságot működtetni. Úgyhogy engem ez ebből a szempontból érdekelt leginkább ez a könyv, de hallgatom professzorát, hogy hozzáfűzni valamit.
Talán az a legfontosabb üzenet, mert ebből aztán elkanyarodhatunk egy hatalmas másik területre is, a fenntarthatóság és a világ jövőjével kapcsolatos fejtegetésekre. Az ember fokozatosan az áhítatos hívőből, aki mindig felfelé tekintett, és azok a csodálatos katedrálisok, amiket a középkorban emelt, azok mind Isten felé mutattak. Hát ez az ember fokozatosan egy fogyasztó, önző személyé alakult, akinek még a közösségei is bomlanak. Legalábbis ez sajnos a fehér civilizációra nagyon sok tekintetben el lehet mondani. Ebből származnak a bajok. Tehát ezt Janus nagyon jól megfogalmazta, mert hogyha nem lenne ez a fajta késztetés, hogy fogyasszunk, akkor a gazdaság nem lenne ilyen kegyetlen, mert akkor nem pénzben élnék az értékeket, és a környezetünk sem lenne ennyire kisigerelve.
Egyébként ez a bizarr tévedése az emberiségnek azért nagyon furcsa, mert ezt a fajta egoizmust, vagy fogyasztás mértéktelenséget pontosan azért kezdte elkövetni az emberiség, mert boldogabb akar lenni. Valami olyasmi kellene, ami arra ébreszti rá az embertársainkat, hogy ezt nem jó irányba kezdték el elművelni, és pont nem a boldogság és a jó közérzet irányába viszi el ez a fajta fogyasztói magatartás, hanem egyre kevésbé érzi emberinek egy-egy közösség vagy egyes egyén a saját életét. És ez a kiadvány egyébként ebben segítene sokat, de a következő kérdésem majd erre vonatkozik, csak nem tudom, hogy professzor úr mit gondol erről, hogy ez valóban tévedése is.
Hát tökéletesen egyetértek, és itt az az érdekes, talán közgazdász létére ismer ilyen boldogságlistákat, mert ilyeneket készítettek, egy kérdői alapján, szubjektív megítélések alapján sok-sok országban fölmérték, hogy mennyire érzik magukat boldognak az emberek. És nagyon furcsa rangsorok jöttek ki. A skandináv országokban általában boldognak érzik magukat, de Amerikában már messze nem annyira, és Costa Rica talán, ha jól emlékszem, a legboldogabb. Na most nagyon nagy örömmel töltött el engem egy pszichológus ismerősöm, mondta, hogy Magyarország az elmúlt 8 évben, vagy talán 10 évben talán 60 helyet rukkolt előre a listán. Úgyhogy nálunk ilyen tekintetben javulás van, de ugye az ember alapvető igénye a fogyasztás, tehát azt nem szabad elfelejteni, hogy enni, inni azért kell, lakás, ház is kell a fejünk fölé, csak valahogy valószínűleg a polgárság kialakulásával és a gazdaságnak a fejlődésével, és főként aztán később a tudomány robbanásszerű fejlődésével, aminek a eredménye a mai technológiai szupernóva robbanás, nem tudok más mondani, oda jutottunk, hogy az égi célok azok visszas hátrébb sorolódtak, és nagyon könnyű arra késztetni az embereket a reklámok révén, hogy többet fogyasszanak, mert elhiszik, hogy akkor ők boldogabbak lesznek. Nem azáltal, hogy többet esznek, mert akkor sajnos inkább meghíznak, ami nem feltétlen boldogságnak a forrása, de a szomszédnál jobb többet tudnak fogyasztani. Nagyobb autójuk lesz, nagyobb házuk, akkor boldognak érzik magukat egy darabig. Ugyanis kiderül, hogy a szomszéd szomszédja is van még, és végső soron ebben a lineáris értékskálán, ezen a lineáris értékskálán egy ember lehet csak igazán boldog, a világ leggazdagabb embere. Tehát ez nagyon erősen áthatja a társadalmat, és ez a fajta lendület iszonyatosan nehezen fogható vissza. Nincs politikus, aki például kiállna azzal a nép elé, hogy kérem szépen választotok meg engem főnöknek, mert én azt fogom elérni, hogy csökkenjen a fogyasztásatok.
Ehhez képest viszont nagyon sematikusan, de talán már lehet azt mondani, hogy a földgolyó népességének egyik része belebetegedett a szegénységbe. Nem kell ezt ecsetelnem, hogy Afrikába, illetve a távol-kelet országban milyen éhínségek, szomjúságok csapják, vagy sújtják az embereket. Ugyanakkor a világ másik része, és ez a kevesebb, ő pedig a jólétbe betegszik bele lassan, említette professzor úr is az elhízást, de még jó néhány ilyen civilizációs betegséget föl lehetne sorolni, úgyhogy nem a kiegyensúlyozott boldogság jellemzi ezt a földgolyót, ezt sajnos meg kell, hogy állapítsuk. A kettek kurzuson a Kocsis Tamás tanár úrnak volt egy nagyon jó ábrá, nyilván nem ő csinálta, csak ő mutatta be nekünk, ahol a fogyasztások alapján ábrázolták a földgolyón a földrészeket, és ezen lehetett látni egy teljesen túlterjeszkedő Észak-Amerikát, Európát, és parányira zsugorodott Afrikát, illetve Dél-Amerikát. És ezek konkrét fogyasztási, aktuális fogyasztási adatokból összeállított ábrák voltak. A fogyasztás alapján alkották meg itt a földrészeknek a méretét. Hát lesújtó volt a látvány, hogy mennyire aránytalan és igazságtalan és egyensúlytalan a földgolyó ebből a szempontból.
És ez azt jelenti, hogy a fenntarthatóságnak a legnagyobb akadálya nem a túlnépesedés, az is problémát jelent, de csak másodszorban, elsősorban túlzott fogyasztás, amiért az egyre fogyó népességű gazdag északi civilizáció felelős.
Így van.
Igen, és ugye ezek a kutatások azt is bizonyítják a boldogsággal kapcsolatban, hogy egyáltalán nem lineáris a kapcsolat, hogy minél több tárgya, megszerzett java van egy embernek, hogy akkor, tehát minél gazdagabb, hogy annál boldogabb lesz, sőt, ez egyáltalán nem így van, mert hogy miközben a tárgyakra és a tárgyak megszerzésére koncentrálnak az emberek, az emberi kapcsolatok, és ez is elhangzott a konferencián, hogy ugye az embernek alapvető szükséglete, hogy közösségben és társas lényként élje le az életét, és ez a fogyasztás általában pedig mind az individualizált atomi emberi fogyasztásra késztetik az embereket, és ez viszont a boldogtalanságnak a biztos forrása.
Igen, én azt szoktam mondani, hogy az a gazdag ember, akinek több a pénze, mint a vágya. Tehát a németeknek van egy közmondása, hogy nicht haben ist ein ruhiges Leben, tehát ha valakinek semmi és sincs, akkor nyugodtan él, és ebben nagy igazság van. Tehát az az állandó kielégítetlenség, ami hajtja az embereket, és mindig több és több pénz megszerzésére serkenti, és ez tömegeket érint, az nagyon súlyos rombolást visz véghez az egyénben és sajnos a közösségekben is, mert ugye akkor itt már a közösségi életnek nincs akkora szerepe, már pedig kimutatták szociológusok, orvosok is, hogy aki közösségben él, az boldogabb és tovább is él.
A katekúzusra visszatérve, mi ott ugye Varitz Saroltáról, a nővéről, aki egyébként ennek a füzetecskének az alkotói csapatában is részt vett, őtőle tanultuk azt meg, hogy annyira súlyos a helyzet a gazdaság világában, ott a Ketegen ezt tanulmányoztuk, hogy már paradigmaváltásra van szükség ahhoz, hogy ezt visszahelyezzük a helyes alapokra. Nagyon leegyszerűsítve, de nyilván professzor ismeri a Laura nővérnek az elméletét, hogy a haszonnak meg kell találni a megfelelő szerepét a gazdaságban, semmiféleképpen nem elsődleges szerepe van. Van szerepe, de nem elsődleges, és ezt kell a helyére rakni. Folytatva ezt a gondolatmenetet, illetve a füzetnek a indító gondolatát, hogy mely szerint a Janus Nobel békedíjas közgazdász tulajdonképpen az emberkép megalkotásával kapcsolatban ugyanezt fejezte ki, hogy itt is egy radikális változásra van szükség ahhoz, hogy visszaálljanak a dolgok a helyes kerékvágásba. Lát-e esélyt erre, professzor úr, hogy ez bekövet? Mert egyébként, amit talán nem tettem hozzá, hogy Laura nővérrel együtt mi töretlenül hisszük, hogy ez a paradigmaváltás a gazdaságban előbb-utóbb bekövetkezik. Kérdezném, hogy látja professzor úr az emberkép alkotás tekintetében ezt a kérdést?
Én szerintem is bekövetkezik, de sajnos nem spontán. Tehát az emberek azok maguktól nem fogják vissza a fogyasztásukat, ugyanis nem egy-két emberről van szó, akik nem egyszer fölismerik, hogy az egész rohanás felesleges, és visszatérnek, hogy mondjam, a természetbe. Itt milliárdos tömegről van szó, amiben ráadásul most már bekapcsolódott Kína is, meg a fejlődő India, és sok milliárd emberről van szó, nem lehet visszafogni, úgyhogy nekem az a jóslatom, ami sajnos pessimista, hogy pofonokat fogunk kapni a környezettől, a gazdasági összeomlások révén, meg mindenféle más feszültségek révén, mellesleg a migráció is ennek a súlyos aránytalanságnak a következménye, és ezek a pofonok fognak ráébreszteni minket már tömegesen arra, hogy hoppá, valamit változtatni kell, és akkor változik majd a paradigma.
Ahogy a füzetecskében is van, ennek a füzetnek a üzenete elsősorban a döntéshozókat, vagy legalábbis őket is megcélozza nagy súllyal, gazdasági vezetőket, politikusokat. Nem érez arra esélyt, hogy egyszer csak összeáll egy józanul gondolkodó elit a társadalomban, és képes olyan szabályokat hozni, úgy működtetni egy-egy nemzetállamot, hogy ezeket a klataklizmákat el tudja kerülni az emberiség?
Hát kell, hogy ilyen létrejön, de ez csak akkor fog létrejönni szerintem, akár Magyarországon, akár máshogy, hogyha erre a társadalomra készíti, vagy kényszeríti mondjuk így a vezetőket. Tehát fölülről ezt a dolgot én nem hiszem, hogy meg lehetne oldani. A példamutatás természetesen nagyon fontos, és nem lehet elhallgatni ennek a jelentőségét, de azért a belső társadalmi igénynek kell ahhoz megformálódni, hogy végül is ezek a törekvések konkrét jogszabályokban, konkrét intézkedésekben testesüljenek meg.
Most eszembe jutott egy napi aktuális hír, amely szerint néhány multinacionális vállalat, a Tesco-ra például konkrétan emlékszem, és nem hirdetni akarom őket a már élődön semmiféleképpen, csak hogy érezzük a nagyságát ezeknek a multinacionális cégeknek. Elköteleződött amellett, hogy néhány éven belül a műanyag csomagolást teljesen kivonják a saját áruházi forgalmukból, amelynek egyébként az volt a apropója, hogy Kína úgy döntött, hogy többé nem engedi a saját országának területén a műanyag hulladékokat millió tonna számra elhelyezni, ahogy eddig ezt tette. Ha ilyen fajta módon szembesül, mert ez viszonylag egy soft módja azért annak, hogy az ember szembesüljön a földgolyó teherbíró képességével. Esetleg ez lehet egy alternatívája annak, hogy szintén megtakarítsunk kataklizmákat. Elnézést, én azért feszegetem ezt, mert mint ahogy mondtam, a 2008-as világválságból írtam a szakdolgozatomat, és nagyon-nagyon sok ember megszenvedte, pedig az nem egy környezeti katasztrófa következményt kellett, hogy elviselje az emberiség, és mégis nagyon-nagyon sok ember megszenvedte a világon, ezért próbálom itt magunkat biztatni.
A baj az, hogy az egyes egyén, de akár még egy család, etántán még egész Magyarország hozzájárulása is ennek a problémának a megoldásához infinitezimálisnak tekintető, elhanyagolható, picike. Tehát hiába térek én meg, és fogom vissza a fogyasztásomat, és óvom a környezetet, és nem használok műanyagot, és ezer más dolgot lehet csinálni. Észre se vehető ennek a hatására. Most egyszerre nagyon sok embernek kell ezt megtenni, tehát az egy jó dolog, hogy most valóban a műanyagok felhasználását visszafogják, mert ugye hamarosan több műanyag szemét lesz az óceánokban, mint hal, de ez csak egy része az egésznek, úgyhogy ráadásul ezer formában próbálják ezt a dolgot, hogy mondjam, zátonyra futtatni, mert hogy hát akkor az mégse olyan jó, meg más helyett mi van, akkor a papír még nagyobb probléma. Az egyszerű megoldás ott van a kezünkben, táskát kell hordani.
Hát, így van.
Elnézést kérek, egy pár évtizede mindenkinek volt egy kis szatja, és abban rakott be mindent, hazavitte, és aztán még egyszer lement. De most ugye a kényelem az arra készített minket, hogy a nejlazacskókat fogadjuk. De
hát igen, meg régen sokáig kosarakkal jártak az asszonyok vásárolni.
Pontosan, és ami engem megdöbbent az, hogyha látok egy ilyen étterem, gyors étteremben, ahova itt-ott eljárok, embereket, akik a kasszánál fizetnek, 1-2-3-4-5 szalvétát vesznek ki. Tehát semmiféle kontroll nincs. Egy szalvéta is elég lenne.
Sajnos.
Úgyhogy nem tudjuk megtakarítani a keserű tapasztalatot.
Értem.
És a káoszt, illetve talán nem is a káoszt, hanem a szenvedést. De azért ennek vannak pozitív hozadékai is, mert Magyarországon például a devizahiteleseknek a nagyon súlyos válsága oda vezetett, hogy most már sokkal jobban meggondolják az emberek, hogy vegyenek-e föl kölcsönt, és hogy azt a hitelt milyen kamatra veszik, és milyen feltételekkel, és megvan-e a megfelelő fedezetük a visszafizetése. De hát ez most saját kárán azért tanult az okos.
Hát igen. Igen. Ezt úgy tűnik, hogy valóban nem tudjuk megtakarítani. Dacára annak, hogy én egyébként ebben a kiadványban is nagyon érzem a hitet abban, hogy hiszen ez volt az egyik célja a kiadásának, hogy mégiscsak fölhívja ezekre a veszélyekre a embertársainknak a figyelmét. És nagy örömmel hallottam és olvastam is a kiadványban, hogy az erkölcsi nevelésnek az eszközéül is fölajánlják, vagy szeretnék, hogyha ezt így hasznosítanák az iskolákban a következő nemzedékek okulására. Mint ahogy egyébként mi is ugye ezt tesszük most már 6. éveit minden második csütörtök este, hogy nem tudjuk megváltani a világot, de próbálunk minél több embert rábeszélni arra, amiről egyébként éppen most beszélgettünk, fenntarthatóság, a fogyasztás visszafogása, mértékletesség, úgyhogy én azért bízom benne, hogy
valami. Tehát az biztos, hogy kell lenni embereknek, és nem is kevésnek, akik saját magukra szigorúan alkalmazzák ezeket a dolgokat, amik itt mondjuk az erények kapcsán le vannak írva, mert ha ilyenek nincsenek, akkor nincs mihez igazodni. Tehát semmiképpen nem felesleges ez a munka, csak nem szabad túl sokat várni tőle, vagy túl hamar, mert az azért veszélyes, mert akkor egy idő múlva elmegy az emberek kedve, és akkor azt mondja, ó, hát ez úgyis reménytelen, tehát akkor maradok mégiscsak, és veszek még egy autót.
És hát azért az én kis családi sikerélményed pont a bevásárlóztatyrok esetére építve, hogy meséljem el, én nekem mindig van bevásárlóztatyr a táskámban, mi több, két egyetemista korú lányomat is rászoktattam. Nem volt könnyű, de most már ők is egy szatyorral a táskájukban járnak, és nem vesznek műanyag szatyrot valányszor betévednek egy üzletbe, úgyhogy én...
És én... nem égő az iskolába?
Nem. Megkezdtem azt a részét, talán annyira nem is ismertem, inkább csak lusták voltak arra gondolni, mikor vásárolni akartak, hogy vigyenek szatyrot. Na hát most már ők is kis szatyorról a táskájukban járkának, úgyhogy ők sem vesznek műanyag szatyrot.
Igen, hát ez a mértékletesség erényéhez tartozik ez a téma.
Igen, de el kell ismernem, hogy elég sok munkámba került, amíg ezt elértem náluk. De ha mondjuk minden második család erre rászánja az időt, akkor már elég szép eredményt el lehetne érni.
Igen.
Igen, tehát azért van haladás. A legegyszerűbb, mondjuk úgy, és a legbiztatóbb az a helyi szennyezés. Tehát például mondjuk, ha itt a Feneketlen-tó körül, aki ismeri ezt a vidéket, jártam és látta valakit, aki gyűjtötte a szemetet, mert ők minden héten egy nap reggel összegyűjtik a szemetet. Tehát itt a környezetünket igyekszünk tisztán tartani. Van egy nagyobb példa is Pekingben, például annyira tele van smoggal a levegő bizonyos alkalmakkor, hogy ott már az ipari tevékenység csökkentésére gondolnak. Tehát azt is meg fogják oldani előbb-utóbb. Úgyhogy, de hát csak kényszer alatt, sajnos azt kell mondanom.
Nyilván, csak nem mindegy, hogy ez egy sokszerű következmény hatására lép föl, vagy így viszonylag fokozatosan ébrednek rá.
Igen.
A népek.
Hát reméljük, hogy
hogy fokozatosan.
Igen. Ha ilyen könyveket olvashatnak az emberek, és közben még jó példákat is látnak, akkor azért reménykedjük, hogy egyre több ember gondol bele, és magától is rájön, hogy mit kell változtatnia. Nagyon szépen köszönjük professzor úrnak, hogy rendelkezésünkre állt ezen a késői órán, és egyben ma olvastam, hogy a Mária Rádió felügyelőbizottságában is szerepet kapott, ehhez szívből gratulálunk, és még egyszer nagyon, nagyon köszönjük, hogy beszélgethettünk.
Köszönöm szépen,
Isten áldja.
Viszont
jó éjszakát. Kedves hallgatóknak még arról szeretnénk beszámolni, hogy a mi kis szívügyünk, a Keteg, szeptembertől egy új évfolyamot fog indítani, és augusztusban még mindenkinek lehetősége van jelentkezni környezetünkben.
Hely, úgyhogy biztatok én is mindenkit.
Igen, hogyha környezetükben van olyan fiatal, vagy már kevésbé fiatal, akit érdekelnek ezek a témák, akkor bátran keresse meg a Keteg honlapját, és a főiskolán is adnak felvilágosítást a konkrét feladatokról, mert ez most már nem is tudom, de talán a negyedik, ötödik, ugye 2 évente indul, és és hát nagyon fontos, hogy minél többen részesülhessenek ezekből a jó kis tudományokból.
Hogy mennyire időszerű beszélgetni ilyen ügyekről, az pont az elmúlt 3-4 óra is ékesen példázza. Fontos ügyek ez, ugye, közös ügyenk ez, és a ketek kurzus, mondhatom talán a Kati nevében is, egy olyan muníciót adott erre, nem csak mint közgazdász, hanem mint magánember, aki igyekszik megtalálni a megfelelő helyet, magatartást, életformát ebben a világban. Úgyis óriási muníciót adott nekünk, hogy így módon 6 éve nem is tudjuk befejezni róla a beszélgetést, reméljük a hallgatóink is időközönként értékelik ezt az ambíciónkat. Úgyhogy ha valaki azzal a céllal jönne csak a kurzusra, hogy ezt a fajta világképét gazdagítsa, szélesítse, higgy el, hogy megéri. Úgy mellesleg, ha még ráadásul munkahelyén is tudja hasznosítani, mint ahogy én tudtam az itt megszerzett, a kurzus során megszerzett tudást, akkor az csak, hogy úgy mondjam, hab a tortán, de mindenféleképpen számomra életem meghatározó élménye volt ez a 2 év, amit ott töltöttem, és pláne az a közösség, amire ott találtam. Úgyhogy én is csak nagyon nagy szeretettel tudom ajánlani kedves hallgatóknak, vagy a hozzátartozóknak ezt a kurzust, amire akkor, ahogy Kati mondta, augusztus, nem tudom milyen határidővel, de augusztusi határidővel még van mód jelentkezni, és akkor szeptemberben már is kezdheti a kurzust a potenciális jelöltünk. Na, hát nem értékeltük ki az adást, de nagyon hasznos volt ez nekünk, mint keresztény közgazdászok, és hát nagyon szívhez szól, azt gondolom, a rádió hallgatóinak. Jó tudni azt, jó hallani azt, hogy a társadalomnak egy ilyen vezető értelmiségi ereje, mint a keresztény értelmiség köre, illetve a professzorok Batthyány köre, tartja fontosnak, hogy ezekkel a gondolatokkal foglalkozzon. Ez tartja bennünk a lelket, hogy jól látjuk a világot, ahogyan mi ezt csütörtök esténként itt a hallgatókkal elszoktuk.
Igen, hát 3 olyan civil szervezet tulajdonképpen, akik nem a társadalmi hierarchiának és a vezető rétegnek, tehát munkahelyi kötelességeként, hanem egy civil módon próbálják ráirányítani a figyelmet azokra a kérdésekre, amelyek a jövőben nagyon fontosak lesznek.
György kollega jelezte, hogy elfogyott az időnk. Reméljük a hallgatók is ugyanúgy élvezték a beszélgetést professzor Nárai Szabó Gáborral, mint ahogy azt mi tettük itt a stúdióban. 2 hét múlva találkozunk, addig is Isten áldja önöket.